Kedves hallgatóink, történelmi emlékhelyé nyilvánították a Szerencsi Református templomot és a Rákóczi várat. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságtól nyerték el a történelmi emlékhely címet, amelyet nagyszabású esemény sorozattal ünnepelt meg a város. A történelmi helyet jelölő emlékoszlopot a Rákóczi vár bejáratánál helyezték el. A Szerencsi Református templomban pedig egy okos parcellakövet helyeztek el, amelyet a templom főbejáratával szemközti falra erősítettek fel. Március 27-én II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából konferencián emlékeztek a fejedelem életére és munkásságára. Sütő Dávid Pelé helyszínen készült összeállítását hallják.
Balázs Pállal, Szerencsi Református Gyülekezet lelkészével kezdem az összeállítást. Miről szól ez a mai alkalom?
Úgy gondolom, hogy egy történelmi visszaemlékezés, ami nem csupán emlékezés, hiszen a történelemből és elődeink cselekedeteiből, kiállásaiból nekünk tanulni kell, ezért ez a mai alkalom lehet egy hitbeli megerősödés is a maiaknak, mind a gyülekezetnek, mind Szerencsnek, mind azoknak, akik a Rákóczi családra emlékeznek a mai alkalommal. A templomunkat, gyülekezetünket, ami érinti, mindenképpen a Rákóczi család elsője, az öreg Rákóczi csontmaradványai, temetkezési helye és ennek a megemlékezése.
Mi történik itt ma, hiszen ha jól tudom, egy okos parcellakő átadásra is sor került?
Igen, elhelyezésre került egy emléktábla, egy okos parcellakő, és ennek az átadása, felavatása történik, és itt a templomban, de még inkább a múzeumban és a Rákóczi várban megemlékezések, konferenciák történnek történészek részéről, és itt kezdődik a templomban nálunk ez a mai nap, amikor ennek a leleplezése megtörténik, és kezdetét veszi az egész napos ünnepség és megemlékezés.
De ezzel a parcellakővel mihez csatlakozott be a gyülekezet, hiszen ugye ide helyezték el a templomba ezt az okos parcellakövet, mit is jelent ez önök számára?
Csatlakozunk ahhoz a történelmi emlékhelyhez és emlékhelyekhez, amely már országosan ismert és több helyen található, és egy olyan, így is olvastam, és hadd fogalmazzak én is így, virtuális temetőhely, emlékezés helye része leszünk, amelyben tudjuk azt, emlékezünk arra, hogy történelmi személyek vannak eltemetve, és büszkék is vagyunk arra, hogy egy ilyen helyen élhetünk, mai utódok, de gyakorlatilag ennek a történelmi emlékhelynek mi is egy részesei leszünk. Most már ilyen formában is, hogy ez megjelölve is megtörtént. Eddig is ez volt természetesen, de tulajdonképpen most egy, ha szabad így mondani, egy nagy emlékező családhoz kapcsolódunk.
Második Rákóczi Ferenc 350 éve született, ennek kapcsán nagyobb események vannak így Szerencs városában. Önök hogyan kapcsolódnak az eseményhez? Itt már említettük, hogy ugye kicsit másképp, de mégis tud a gyülekezet kapcsolódni, illetve a templom környéke.
Természetesen, hiszen második Rákóczi Ferenc üknagyapja van itt eltemetve nálunk a templom kriptájában, és ez a kiindulási pont. Az egész napnak van egyébképpen egy ilyen elnevezése is, hogy a dinasztia kialakulása és a kezdetektől a Rákóczi család fölelevenítése és mindazok a munkásságok, amiket hát egyházi téren is kezdtek. Rákóczi Zsigmondnak köszönhetjük ugye a Vizsói Biblia kinyomtatását, és ezért is mondom, hogy ez a kiindulási pont itt a templomból, és aztán utána a mai nap konferenciái, megemlékezései elvezetnek egészen II. Rákóczi Ferencig, egészen a dinasztia végéig.
Temető az hogyan kapcsolódik az okos parcellakőhöz?
Természetesen Rákóczi Zsigmondról beszéltünk eddig, de 2011-ben egy templom felújítás keretében bukkantak rá a 15.-16. századi temetőre, ami a templom körül vonul, és ezt felfedezték, aztán a csontokat elszállították a Miskolci Herman Ottó múzeumba, kutatták, tulajdonképpen a kapcsolódási pont ez is, az egész templom domb, templom kert, temetkezési hely, és nyilván, hogy a mi részünkről itt a legismertebb személy Rákóczi Zsigmond.
Hogyan élik meg akár ön, akár a gyülekezet, hogy ebben a nagy évfordulóban vagyunk, még ha csak Rákóczi Zsigmond kapcsán is, hogyan élik meg ezt az egész nagy évfordulót?
Nyilván, hogy büszkeséggel, hogy egy ilyen környezetben élünk, élhetünk, és minden vasárnap egy ilyen templom ad nekünk otthont a hitéletünknek. Remélem, hogy ez nem csak egy megemlékezés, és csak ilyen téren büszkeség, hanem ez a hitéletünkben is, és a küldetésünkben, szolgálatunkban is sok erőt ad, hogy nekünk követnünk kell azoknak a nyomdokait, akik előttünk példát mutattak.
Rákóczi Zsigmond korabeli gyülekezetről, úgymond az akkori hitéletről mit lehet tudni?
Mindenképpen Rákóczi Zsigmondon keresztül kell megközelítenünk ezt is, ugyanis Rákóczi Zsigmond az, aki a peregrinációból hazatért diákok tanításainak, tehát protestantizmusnak enged, és az 1580-as évekre ez az akkor katolikus templom reformátussá lesz, ugyanis már református módon az új szellemben, az új hitvallással tanítanak, hirdetik Isten igéjét, éppen ezért átformálják, átalakítják a templomot református használatra, és tulajdonképpen szabad így mondani, hogy robban a protestantizmus itt Szerencsen, és ez is Rákóczi Zsigmondnak köszönhető.
Mócár Gáborral, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatójával beszélgetek. Miért jelentős ez a mai alkalom? Mi is történt itt a Szerencsi Református templomban?
Második Rákóczi Ferenc nagyságos vezérlő fejedelmünk születésének 350. évfordulóját ünnepeljük a mai napon. Azt hiszem, hogy ez az egész Kárpát-medencei magyarság szempontjából egy fontos dátum, és bár nem ő hozzá kapcsolódik Szerencs, a Szerencsi Rákóczi vár, vagy akár a református templomban található csont kollekció, hanem egyik őséhez, Rákóczi Zsigmond fejedelemhez, de abból a szempontból, hogy a Rákóczi kultusz hogyan lesz és hogyan válik részévé a magyar nemzeti emlékezetnek, szerintem a Rákóczi név éltetésével fontos lépést tettünk ma is. Konz Zsófia képviselő asszony hívta fel a figyelmünket még tavaly ősszel arra, hogy Szerencs nem lehetne ugyanúgy annak a jelenleg 87 tag helyszínből álló nemzeti és történelmi emlékhely hálózatnak, amely 1999 óta az azóta működő Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság döntéseivel megalapozva és a kormány és az országgyűlés törvénybeiktatásával válik hivatalosan is a nemzeti emlékezet részévé. És hát előkészítettek egy kiváló jó anyagot, amit aztán a bizottság megtárgyalt, ezt követően a kormány elé került, és most éppen ezekben a hetekben hirdették ki, hogy Szerencs a Rákóczi várral és a református templommal, mert fontos itt a fejedelemválasztó országgyűlés szempontjából is a kettőt együtt kezelni, ennek az európai szinten is párját ritkító nemzeti emlékezeti helyszínhálózatnak a részévé vált. Ez a mai ünnep kettős feladat adott nekünk. Egyrészt itt a református templomban a nemzeti sírkertbe az államilag védett sírokat magába foglaló, mára már több mint 6500 szemét, 600 különböző temetkezési helyszínen elénk táró sorozatba került be a református templom Rákóczi Zsigmond itt található csontjaival, és egy olyan okostáblát helyeztünk itt el, amelyen van egy QR kódos időkapu, mi ezt így szoktuk hívni, amelyen keresztül közelebb tudunk lépni a történelemhez. Egyrészt segítjük a fiatal generációt az ő általuk már nagyon kényelmesen használt digitális eszközökön keresztül, abban, hogy az érdeklődésüket felkeltve többletinformációt tudhassanak meg, és szeretnénk egy látható jelet is adni azok számára, akik ide látogatnak, hogy itt valami különleges dolog található. És hát a másik fontos feladatunk pedig a történelmi emlékhelyet jelölő, görög néven Sztélének hívott emlékoszlopnak a felavatása, amelynek tervezője Zsigmond Attila, a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese, aki feleségével ma itt volt, és itt is van az ünnepségünkön. És ezen a gyönyörű szép mészkő oszlopon egy magyar és angol nyelvű bronztábla foglalja össze meghatározott karakterszámban azt, hogy ennek a helyszínnek Magyarország történelme szempontjából mi is a jelentősége. Mára már 22 nemzeti emlékhely mellett összesen 88 nemzeti és történelmi emlékhelyünk van, tehát ez azt jelenti, hogy 66 történelmi emlékhelyet számolunk szerte az országban, és ezeknek a helyszíneknek nem csak szimbolikus értéke és jelentősége van, hanem lehetőséget nyújtanak arra, hogy az iskolák kilépve az iskolapadokból a gyerekek számára egy akár állam által támogatott, ahogy ez a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Programban a 24-25-ös tanévtől már zajlik, egy olyan helyszíni élmény alapú történelemhez közel kerülő foglalkozás rendszert tudjon kialakítani és működtetni, ahol a gyerekek élményszerűen ismerik meg a történelmet. Nyilvánvalóan Rákóczi Zsigmond fejedelem nem fog életre kelni, nem fogják újra látni az itteni fejedelemválasztó országgyűlést, de a templom ódon falai között látva azt a gyönyörű tumbát, nagy felszíni szarkofágot lemenbe a kriptába, és látva a csontokat, meghallgatva hozzátartozó történeteket, és utána elvégezve azokat a kreatív feladatokat, amelyek nem iskolai típusú feladatok, és a gyerekeknek sajátjai tudnak lenni. Kis interjúkat készítenek egymással, történelmi mémeket készítenek, akár videós vagy képi formában, kincskereső túrán járnak körbe. Ezeken keresztül egy olyan élményben részesülnek, és ezt vissza is igazolják a gyerekek és a tanárok és a helyszínek minőségellenőrzési rendszerben felénk adott jelzései, osztályzatai, amelyek megszilárdítják bennük az érdeklődést, vagy éppen felkeltik az érdeklődést a magyar történelem iránt. És ez egy elképesztően fontos feladatunk, hogy a gyerekek ne csak a mának éljenek, hanem érezzék azt, hogy a saját jövőjük tervezéséhez nekik tisztában kell lenniük a saját eredetükkel, az őseikkel, a történelmükkel, és ne vegyék magától értetődő természetes dolognak azt, hogy itt kelet-nyugat, észak és dél keresztútján a Kárpát-medencében mi most magyarokként a saját nyelvünket és a saját kultúránkat használva és gyakorolva itt élhetünk. Ezért sokaknak meg kellett küzdeni, és ezeket, akik megküzdöttek azért, hogy mi most itt lehessünk, és akár a következő sok száz évben itt tudjunk lenni, tisztelnünk kell. És ha ezt a feladatot el tudjuk végezni, akkor azt hiszem, hogy az a felelősségérzet is növekszik majd a gyerekekben, hogy nekik nem csak pénzt kell gyűjteni, nem csak saját életüket kell jólét felé terelgetni, hanem családot kell alapítani, gyermekeket kell vállalni, és a közösségért, a közért is tenni kell, akár azzal is, hogy megismerik a saját eredetüket, történetüket, és felelős tagjaivá válnak a magyar társadalomnak.
Az okostábla miként működik, ezt hogyan képzeljük el?
A QR-kódokkal ma már sok helyen találkozhatunk, és itt is egy QR-kód mutatja azt, hogy érdemes valamit beszkennelni, érdemes előkapni a mobiltelefonunkat, és ma már azt hiszem, hogy szinte mindenkinek elérhető a mobil internet. Itt kiváló térerő van egyébként a református templomban, és ha ezt beszkennelik, azt a QR-kódot, megnyit egy honlapot, a mi honlapunkat, ahol közvetlenül a Szerencsi Református templom, mint a Nemzeti Sírkert egyik helyszíne nyílik meg. Itt most jelenleg csak egy ilyen emblematikus védett sír található, egész szerencsén ez az egyetlen ilyen sír, és hogyha több ilyen sír lenne, akkor mindegyiket látnánk, és ha az egyes személyekre kattintunk, akkor az ő életútjuk a nemzettörténelme szempontjából elvégzett feladatuk, jelentőségük olvasható, születési, halálozási évszámmal, az az adat, hogy mióta védett a sír, és mit kell tudni magáról a helyszínről, ahol jelenleg járunk.
És mai nap folyamán egy sztélé is átadásra kerül. Erről mit lehet tudni?
Ezek a sztélék, emlékoszlopok azért jóval könnyebben megtalálhatók és láthatók, és mindig az is egy fontos feladatunk, hogy olyan helyet találjunk ennek a sztélének az adott történelmi helyszínen, amiben többé-kevésbé különösebb irányítás nélkül is belebotlanak az ide látogatók. Ugye a Szerencsi Várnak ha jól tudom, akkor az északi bejáratánál, a parkon keresztül odaérkezve találja meg a látogató ezt az oszlopot, és itt megint csak ugyanaz a fő feladat, hogy lássa azt, hogy ha nem is szent helyen, de sokszor szent helyen, de egy jelentős történelmi helyszínen járunk. Hogy álljon meg egy kicsit, aki arra jár, és valahogy tudatosodjon, mielőtt belép az épületbe, tudatosodjon benne az, hogy a Magyar Nemzet Emlékezeti Helyszín hálózatában ez miért játszik jelentős szerepet. És aztán innentől kezdve a mechanizmus, bízunk benne, hogy ugyanaz lesz, egy kicsit erőteljesebb érdeklődés, mások felé való élmény átadás, mert hogy itt az ide látogatók ugyanúgy fontos szereplői lehetnek ennek a munkának, amit mi is végzünk, mert valójában mi nem tudunk mindenkihez eljutni, de aki ide eljön, és látja, érzékelő, hogy miért fontos az a hely, ahol jár, kik kötődnek ide, milyen események, milyen személyiségek, mennyi vér tapad akár egyes helyszínekhez, és elmondja a barátainak, a gyerekek, a saját korosztályuknak, a felnőttek, a szintén a sajátjaiknak, vagy családtagjaiknak, gyerekeiknek, akkor ez a fajta információ terjedéshez sokkal gyorsabban jöhet létre. Óriási feladat az, hogy a gyerekeket ilyen egészséges alternatívákkal lássuk el. Hatalmas verseny zajlik a gyerekek idejéért, figyelméért, lelkéért és szívéért, és ebben, hát valljuk be őszintén, egyelőre nem túl jól állunk. Sok neveléskutatóval, fejlődéslélektant vizsgáló pszichológussal is kapcsolatunk van, együtt dolgozunk, és azt mondják, hogy nagyon lecsökkent annak az idősávnak a hossza, amikor esélyünk van arra, hogy a gyerekek figyelmét el tudjuk kapni. Na most ez az egyik legnagyobb kihívás, hogyha az első 5-10-40 másodpercet teszik most azt a figyelmi ciklust, ahol eldől, hogy vajon a gyermek szeretne az adott helyszínen az ide kapcsolódó információkból többet megtudni. Ha ez alatt a 40 másodperc alatt elkapjuk velük a fonalat, akkor nyert ügyünk lehet. Tehát ebben a pedagógusok, a szülők, a helyi pedagógusok, intézményvezetők és tulajdonképpen mindenki, aki felelősséget érez az iránt, hogy a gyerekeket valahogy elvonjuk attól a digitális szőnyegbombázástól, amiben az életüket élik, nagyon fontos partnerünk és segítőtársunk.
Milyen református egyházi intézmények vagy történelmi emlékhelyek kapcsolódnak még az intézet hálózatához?
A történelmünk fontos helyszínei közül nagyon sokan egyházi helyszínek. Hát kezdjük gyorsan a legrégebbivel, a pannonhalmi főapátsággal. Ugye Géza fejedelem által idehívott bencés szerzetesek 996. Tehát azt hiszem, hogy egyházi szempontból ennek a térségnek a legfontosabb helyszíne Vizsoly. És Vizsoly is része ennek a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Programnak, sőt azok az idei tavaszi Magyar Tudományos Akadémián tartott Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Konferencián értékelt ilyen kis mém-szerű gyerekfeladatok is, 4 díjazott is, a 8 közül a Vizsoly templomban készült. Nyilvánvalóan itt a pedagógusoknak is nagy szerepe van, hogy jól terelgessék, inspirálják a gyerekeket, de azért az egy jelzésértékű dolog, hogy a gyerekeket megérinti ez a fajta egyházi történelmi környezet. Az, hogy ott van az első magyar biblia fordítás kinyomtatva a Manskovics Bálint által, utána ráadásul be tudnak menni a magyar könyvnyomtatás történetét is bemutató csodálatos interaktív, általuk is kipróbálható kiállítása, ez nagyon sokat számít, és látszik, hogy a gyerekeknek megmozgatja a figyelmét. De hát, hogyha körbenézünk, egyébként Tokaj hegyalja nagyon gazdag, nem feltétlenül az egyházi helyszínekben, mert itt van a Monokik Kossuth Emlékház, akik most kapcsolódnak be a második fél évben ebbe a programba. Már régóta történelmi emlékhely, de éppen most tavasszal, illetve tavaly tavasszal nagyon szalad az idő. Április 11-én az áprilisi törvények évfordulóján adták át a felújított csodálatos kiállítást. De hát, hogyha a református világot nézzük, akkor például, ha nem is Borsodabói Zemplén megye, de ott van például a Debreceni Nagy Templom és Református Kollégium, ami a leglátogatottabb helyszíne az egész országban. A jelenlegi 52, most már Monokkal 53 helyszín közül ennek a programnak. Nyilvánvalóan a közlekedésileg jól elérhető helyek, meg a nagy fogadókapacitással rendelkező helyek, ahol sok múzeumpedagógus van, komoly látogatóforgalom, mindig könnyebben adják magukat a látogató csoportoknak, de hogyha vissza akarunk térni az egyházi helyszíneknek, most itt próbálom végig gondolni, ugye a Muhi csata, emlékhelye van itt, nemzeti emlékhelyként, ahol ráadásul nagyon komoly feladat lenne a közeljövőben, hogy azt újra méltó és látogatható állapotba lehessen tenni, mert sajnos az 1991-es nagy 750 éves évforduló óta nagyon leromlottak az ottani feltételek, de hát itt van például a Sárospataki vár, itt van Sátorójói helyen Kölcsei kúriája és a Magyar Nyelv Múzeuma, tehát azt mondhatjuk, hogy Magyarországnak ez a régiója, akár ha visszagondolunk a három részre szakadt ország és a magyar kultúra átörökítése a vallásháborúk mentén megszületett első írott és kinyomtatott keresztény nyelvi emlékeink mellett azért nagyon sok olyan történelmi esemény köt minket ide, ami miatt érdemes ide látogatni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy egyrészt az emlékhelyek közül azok is, akik eddig nem voltak ennek a pedagógiai programnak része, mert ez az ő alapvető döntésükön múlik, hogy szeretnének-e kapcsolni. Az állam mindent finanszíroz hozzá. A gyerekek utazását, a helyszíni belépődíjat, a múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Most éppen elindul majd jövő év szeptemberétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen új formában megszervezett pedagógus továbbképzési rendszerben egy olyan 30 órás modul, amelyhez ingyenesen tudnak kapcsolódni a pedagógusok, és ezt a tudatos élményszerű történelem tanítást készíti elő. Tehát próbáljuk ezt a labdát egyre nagyobbra, ezt a húgömböt egyre nagyobbra szaporítani vagy gurítani, és magunkkal ragadni mindenkit, aki ebben az ügyben társ lehet, mert ez a feladat, ez egy óriási nagy feladat. Az elején úgy tűnt, mintha csak a sivatagot kezdenénk kiporszívózni, de most arra látszik az eredmények alapján, hogy igenis jó szervezés mellett ennek komoly eredményei tudnak lenni.
Professzor Dienes Dénessel folytatom az összeállítást. Professzor úrnak miről fog szólni a mai nap folyamán az előadása?
Én egyháztörténeti szempontú előadást tartok. Elsősorban a református gyülekezetre koncentrál az előadásom, megpróbálom az előzményeket. Abból a nem könnyű helyzetből, hogy nagy a forrásszegénység a 16. századra nézve, de megpróbálom az előzményeket rekonstruálni, és hát bemutatom tulajdonképpen a koraújkori 16-17. Századi egyházi életet, különös tekintettel természetesen a reformátusokra.
Milyen volt ez az időszak a református gyülekezet szempontjából? Ugye itt Rákóczihoz is kapcsolódunk az emlékév kapcsán.
Hát ha a rákócziakkal kezdem, akkor a rákócziak voltak az első számú mecénásai. Az itteni egyházközségnek, gyülekezetnek elsősorban, vagy legelőször időrendben első Rákóczi Zsigmond, majd pedig a fiai különösen is első Rákóczi György. De a helyzet nem volt könnyű. Szerencs hódoltsági hely volt, a hódoltság peremén élt, a török állandóan zaklatta, a Tokaj vár körül számos katonai összeütközés volt, háborúk, a két királyságnak a háborúja, aztán az erdélyi fejedelemségnek a háborúja. Úgyhogy a 16. században éppen akkor, amikor zajlik a reformációnak a folyamata, többször elpusztul. De mindig van egy nagyon erőteljes élni akarás, a szétszóratásból visszajönnek, újra építkeznek, és hát tulajdonképpen a reformátusságnak a 17. században egy centrumává is válik ebben a régióban, bár vannak versenytársak, mert ez a hegyalja akkor nagyon erőteljes gazdasági alapokon állt, elsősorban a borkereskedelemnek köszönhetően, és ez adta meg azt az alapot, hogy lehetett szellemileg, kulturálisan is építkezni, és ebben a szerencsiek sokat tettek ebben az ügyben.
És hogyan vált úgymond a centrumává, vagy hogyan folytatódott még itt a történelem, a korszak?
Hát az úgy, hogy ha megnézzük például a prédikátoroknak a sorát, akkor mindegyik nagyon magasan képzett, nyugati egyetemről érkezett haza. Ezt én magam is, amikor erre rádöbbentem, kérdőjelekkel láttam, hiszen végül is nyilvánvalóan minden ember arra törekszik, hogy biztonságos, nyugodt körülményeket keressen magának az életpályájára. Ez eléggé kiszolgáltatott hely volt. Ugye, ahol átkelők vannak, itt a Tokaji átkelő, itt van közelben, a hadi út erre megy, ahol hadseregek mozognak, a török korban pedig állandó volt a hadseregek mozgása, mindig ki van szolgáltatva. De úgy tűnik, hogy nagyon öntudatosan A rákóciak úgy szervezték a Szerencséi Egyházközség életét, hogy a legkiválóbbakat hívták ide, többnyire azokat, akiket ők tanítattak nyugati egyetemeken, akik folyamatosan biztosítottak egy nagyon erőteljes szellemi életet, egy nagyon bensőséges egyházi életet, és ez teremtette meg tulajdonképpen itt ebben a külső bizonytalanságban a belső stabilitást. Az egyházi élet a török korban az tulajdonképpen a túlélésnek a mezeje is volt, a túlélésnek az esélye is volt, lehetősége is volt. Valamikor Ily és Gyulát, 20. századunk egyik legjelentősebb irodalmi alakját, irodalmár alakját egyszer megkérdezték, hogy szerinte a török korban hát miért élte túl a lakosság ezeket a megrázkódtatásokat? Gondoljunk bele, hogy ez 5-6 nemzedék ebben a hatalmas kiszolgáltatottságban. Ő azt mondta, hogy elmentek egyetemre a prédikátorok, hazajöttek, és akkor elmentek a hódoltságba. És ők tartották a lelket az emberekben. Ő ugyan nem volt kutató egyháztörténész, de teljesen fején találta a szöget. És ez jellemző Szerencsre is.
Bátoriné dr. Habil Misák Mariannal, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem docensével folytatom az összeállítást. Milyen előadással, mivel készült a mai alkalomra?
Második Rákóczi Ferenc valláspolitikájával, illetve annak az ismertetésével készültem. Azért választottam ezt a témát, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas területe az egyház történetnek, és hát különösen második Rákóczi Ferenc politikájának, életének, államférfiúi küldetésének, ugyanis hát itt vagyunk a 18. század elején, a szabadságharc időszakában, amit már egy nagyon erős ellenreformációs időszak előzött meg, különösen első Lipót trónra kerülésével. Ugye miután a törököket kiűztük, a felszabadult területekre is kiterjesztette a hatalmát a Habsburg hatalom, és hát mint egyfajta gyarmatot úgy kezeltek, és egy nagyon erős pozíciót akartak saját maguknak biztosítani, ami egy rendkívüli erős rekatolizációs törekvéssel járt együtt. Ennek lett a hozadéka a nemesek elleni fiskális perek, ennek lett a hozadéka a lelkipásztorok, a tanítók, a protestáns lelkipásztorok és tanítók koncepciós pere, majd a börtön és a gályarabság, stb. És hát egy ilyen előzmények után, amikor egy ország oly mértékben vallásilag megosztott, hogy a protestánsoknak a jogait korlátozzák, ahhoz, hogy ő egy sikeres mozgalmat, egy sikeres szabadságharcot vívjon a nemzet szabadságáért, ahhoz át kellett hidalni a vallási ellentéteket. És ő ebben hozott egy nagyon-nagyon fontos lépést, ugyanis neki az volt az elve, hogy sem katolikus, sem protestáns sérelmek nem előzhetik meg a nemzeti ügyet. És tulajdonképpen ezzel a vallást integráns részévé tette a nemzeti ügynek, hogy úgy gondolta, hogy ha sikerül áthidalni a vallási különbségeket, sokkal szélesebb lesz a támogatottsága, és ebben nem tévedett. Nemesek, jobbágyok, parasztok mind-mind csatlakoztak hozzá, és katolikustól protestánsi, tehát református, evangélikus, és ugye az egész vallás politikájának a csúcspontja az a Széchenyi országgyűlés volt, ahol nem csak megkoronáztak, vagy fejedelemmé választották, nem csak megalakult a konfederáció, hanem a vallás szempontjából is a gyakorlati vallás szempontjából is törvényeket hoztak. Az évtizedek során felhalmozódott elégedetlenség, templomperek, jogtalanul elvett templomok, templomhoz, iskolához tartozó tulajdonok, ezek rendezve lettek, és biztosította minden felekezethez tartozót a kuruc fennhatóság alatti területeken, hogy jogilag fogják ezeket a sérelmeket intézni. Tehát nem önhatalmulag, nem mert a katolikus egyház így gondolja, vagy a Habsburg uralkodó így gondolja, hanem jogi úton fogják, és mindenkinek igazságot szolgáltatnak. És ebben tényleg nagyon következetes volt, hogy a felekezet közösség meglegyen. Ugye ő egy katolikus főnemesi család sarja volt. Ettől függetlenül nem tekintett a katolikus egyházra, mint egy kiváltságosra, de arra sem törekedett, hogy a katolikus hegemóniát természetesen megszüntesse, vagy a katolikus egyházat, hanem egy egyensúlypolitikát folytatott. És ez az egyensúlypolitika az, hogy mindenkit egyformán kezelünk. És nem nyomunk el, neki elve volt az, hogy a nemzet szabadságáért vívott küzdelmet nem lehet erőszakkal. És a vallási kérdésekben nincs olyan, hogy erőszak. Tehát én rákényszerítek valakit, mert a vallás az egy lelkiismereti kérdés. Tehát nem erőltethetem a másikra az én akaratomat, csak azért, mert én úgy gondolom. És milyen hívő ember volt, és ahhoz, hogy ilyen egyházpolitikát vagy valláspolitikát gyakoroljon, ahhoz bizony két nagyon fontos meghatározó volt az én olvasatomban. Az egyik a mély hite, a személyes mély hite, a másik pedig a származása. Tehát az, hogy a 17-18. Században általában beszélhetünk arról, hogy vallásosak voltak az emberek, de ő nem általában volt vallásos. Tehát az ő vallásgyakorlata nem a kor szokásait tükrözte, ő nem egy felszínes, ő minden napját imádsággal kezdett. Később, amikor a vallomásait megírta, ezeket szépen mind leírja, és amikor a szabadságharc idején voltunk, akkor arról is gondoskodott, hogy a katonáinak is legyen minden nap elmondható imádság, és ő maga készített egy olyan imádságot, amit felekezetti hovatartozás nélkül elmondhattak a katonák. Ezeket nyomtatással sokszorosították is, és a katonák el tudták olvasni, imádkozni továbbá. Elsőként ő volt az, aki tábori lelkészt biztosított a hadsereg katonái számára, akik odafigyeltek a lelki életükre, illetve az erkölcsre. Az erkölcsre kapcsolatban ugye milyen a katona ember, gyakorta káromkodik, és ezzel kapcsolatban is törvényt hozott, hogy nem lehetett káromkodni, mert ez nem csak a vallásra nézve, vagy az erkölcsre nézve romboló hatású, hanem egyáltalán nem engedte meg, hogy ez így legyen. Kicsit nehezebb helyzete volt a jezsuitákkal, ugye volt egy konfliktusa velük, pedig ugye az élete első szakaszában, mikor az anyjától elvették, akkor jezsuita intézménybe nevelték. Ott nevelkedett, tehát azt a spiritualitást magába szívta, és mindaddig nem is volt velük semmi gondja, amíg a politikai pályafutását nem kezdte el. Politikai pályafutása idején szembe került velük, mert ugye a rendnek volt egy nagyon sajátos elképzelése, és ő úgy érezte, hogy a jezsuiták az okai annak is, hogy ez a szabadságharc kirobbant. És hát már a Széchenyi Országgyűlés hozott egy törvényt, miszerint ha a jezsuiták nem csatlakoznak a konfederációhoz, akkor hagyják el az országot. Természetesen nem hagyták el az országot, sőt a jezsuitákkal folytatott valláspolitikája miatt tulajdonképpen vád is érte, hogy a katolikus egyházat fegyverrel akarja legyőzni II. Rákóczi Ferenc, holott ez nem volt így, illetve a Habsburgok még a vallásárulás vádjával is megsértették, amit hát nem bizonyíthatunk egyértelműen, mert haláláig katolikus maradt, tehát ő nem árult el a saját vallását. Ő csupán a szabadságharc érdekeiért, egy szabadságharc sikeréért egy olyan egyensúlypolitikát akar gyakorolni, ami a felekezett közösséget megadja, és egy szélesebb támogatottságot biztosít a szabadságharc számára, és hát egyfajta kulcstényező volt a helyes valláspolitika a szabadságharcban.
Hogyan látja, amit II. Rákóczi Ferenc a valláspolitikájában tett, mai korunkra tekintve milyen hatással volt, mi maradt esetleg fent, mit tudunk a mai korban továbbvinni valláspolitika terén?
Egyrészt ugye a tábori lelkészség az a mai napig él, és egy jól működő intézménnyé vált. A másik pedig, hogy ma már beszélhetünk arról, hogy modern értelemben vett vallás szabadság. Amikor ő ezt a vallási egyensúlyt próbálta kialakítani a felekezetek között, akkor még nem beszélhetünk arról, de nyilván a távlati cél ez lett volna, hogy békében éljenek egymással a különféle felekezethez tartozó emberek, mint ahogy ma. Tehát ő ezt még nem tudta kivitelezni, hiszen a katolikus egyház továbbra is, sőt, hadd ne mondjam, a 18. században egy rendkívül erős elnyomása következett a protestánsoknak, de a maga idejében én azt gondolom egy nagyon-nagyon kivételes helyzetet oldott meg. Na most az lett volna, hogyha ez így folytatódik, ma már van modern értelemben vett vallásszabadság.
az egyensúly teremtésben. Második Rákóczi Ferenc ugye, mint mélyen hívő ember, református gyülekezethez, reformátusokhoz hogyan viszonyult?
Az együttműködése az kezdettől fogva arra törekedett, hogy a protestáns nemesekkel, református evangélikus nemesekkel, parasztokkal, vármegyei képviselőkkel az kiegyensúlyozott legyen. Külön a vallásügybe tárgyalt velük, a vármegye képviselőjével, a nemesekkel, az egyház képviselőivel, hogy mik azok a legfontosabb sérelmek, amik felgyülemlettek az emberekbe, és annak a megoldására. Ugye a protestánsoknál a templom elvételek, azok szaporodtak meg rendkívüli mértékben, ugyanis a katolikus egyház olyan helyen is elvette a protestánsoktól a templomot, ahol nem volt egyetlen katolikus sem. Egyszerűen elvették, felszentelték és bezárták a templomot, csak hogy ne legyen hol a kultuszt gyakorolják. Aztán ugye ott volt az 1681-es országgyűlés, ami még tököli időszak alatt volt, az megengedte, hogy két-két helyen a protestánsok az elvett templomok helyett építhessenek. És mintegy 6 év múlva az 1687-es már azt mondta ki, kiforgatva az előző törvényt, hogy csak azon a két helyen gyakorolhatják nyilvánosan a vallásgyakorlatokat. És természetesen ezt is szerette volna Rákóczi a helyére tenni, hogy addig a magyar egyházjog nem ismert olyat, hogy magán és nyilvános vallásgyakorlat, amire visszaszorították ugye a nyilvános vallásgyakorlatot arra a két-két helyre, és hogy mindenütt a kuruc fennhatóság alá tartozó gyülekezetek, reformátusok, evangélikusok szabadon gyakorolhassák a vallásukat, ezt jogilag akarta nekik biztosítani. Tehát ő rendkívül törekedett, ő ismerte a katolikus egyháznak azt a fajta hegemón és erőszakos voltát, ezért is mondta, hogy nem lehet vallási kérdésekben erőszakot alkalmazni.
Kedves hallgatóink, történelmi emlékhelyé nyilvánították a Szerencsi Református templomot és a Rákóczi várat. A Nemzeti Emlékhelyi és Kegyeleti Bizottságtól nyerték el a történelmi emlékhely címet, amelyet nagyszabású eseménysorozattal ünnepelt meg a város. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották.